Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
A bölcs és a lélek dolgaiban kiművelt ember fölötte áll a változásoknak, nem tekint arra, mit érez magában, hogy fúj az állhatatlanság szele, hanem azon van, hogy minden szándéka illendő jó végre irányuljon. Mert így őrizheti meg belső azonosságát megingathatatlanul. Kempis Tamás gondolataival köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban majd folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben Bíró László katolikus tábori püspök Ferenc pápa gondolatait magyarázza a családerősítő lelki gyakorlat résztvevőinek.
A legfontosabb mozzanat a gyereknevelésben a döntésképesség. Tehát a pápának ugye ez az alaptézise. Nekünk arra kell törekedni, olyan nevelést adjunk a gyereknek, amikor a gyerek autonómiáját és szabadságát erősítjük. A gyermek csak így jut azon dolgok birtokába, amelyekre szüksége van, hogy megvédhesse magát, és értelmesen és megfontoltan tudjon cselekedni nehéz körülmények között.
Nádasi Alfonsz hadi élményeit osztja meg ezúttal is a hallgatóinkkal, amelyet Bőzsöny Ferenc tolmácsol majd.
Úgy látszik, a sofőrjeink is mesélhettek, hogy többször bementem a városba, hogy a lehetetlen helyzetben is tegyek valamicskét. Annyit kérdeztek, igaz, hogy lementem az összebombázott pincékbe? Igaz-e, hogy a zsidóknak is vittem kenyeret? Igaz-e, hogy mindig magam jártam kíséret nélkül a legveszélyesebb front szakaszokon is? Szegénykék talán azt gondolták, hogy páncéltörőkkel kellett volna mennem.
Tartalmas rádiózást. Bíró László katolikus tábori püspök lelki gyakorlaton elmondott gondolatait folytatjuk most. Ferenc pápa Amoris Letíciáját magyarázta a családerősítő lelki gyakorlat résztvevőinek.
A pápa végig folyamatokban gondolkodik. Nekünk arra kell törekedni, olyan nevelést adjunk a gyereknek, amikor a gyerek autonómiáját és szabadságát erősítjük. A gyermek csak így jut azon dolgok birtokába, amelyekre szüksége van, hogy megvédhesse magát, és értelmesen és megfontoltan tudjon cselekedni nehéz körülmények között. Tehát este beszéltünk erről tavaly is, hiszem, mikor általánosabban ismertettem az Amoris Letíciát, hogy a legfontosabb mozzanat a gyereknevelésben a döntésképesség. Tehát a pápának ugye ez az alaptézise. Minden gyereknek van víziója, ő utópiának mondja. Minden gyerek álmodozik. Pici gyerek is, először dömpörös akar lenni, meg szemetes autós, ugye ilyeneket minden gyerek kijátszik ilyen. Amikor nagyobb lesz, akkor is álmodozik. Mindenféle akar lenni. Sokszor kétséges a szülő. Azt mondja, mit kezdjünk a gyereknek ez az álmaival? Először is ne húrogjuk le, mondja. Mert amely gyereknek nincsen víziója, álma, utópiája, az koravén. A gyerek álmait mindig szembesítsük a saját hagyományainkkal, mondja a pápa, másrészt pedig tanítsuk meg dönteni ebben a helyzetben. Tehát ő mit döntene, és kiértékelni vele. Ennyit mond tulajdonképpen. Ez, amikor azt mondja, hogy folyamatokat kell elindítani benne, és nem a teret kell ellenőrizni. Persze azt is meg kell nézni azért. De azért nem az a fő dolog. A gyermek csak így jut azon dolgok birtokába, amelyekre szüksége van, hogy megvédhesse magát, és értelmesen és megfontoltan tudjon cselekedni nehéz körülmények között. Mondtam nektek már azt a történetet, hogy egyetemistákat megkérdeztem egy alkalommal, hogy miért vagytok olyan döntésképtelenek? És egy kislány azt mondta, és a sorgyerekes anyuka azt mondta, hogy atya azért, mert nekünk mi sose kellett dönteni. Nem érünk el vele megbeszélni, hogy te mit dönteni, miért azt döntött, jó-e, nem-e, hanem döntünk helyette. Tehát ez nem egy folyamat elindítása. Nem alakítunk rutint benne, hogy tudja magát megvédeni helyzetekben. Ez nagyon érdekes, most már az öreg ember vagyok, és már végigmondogattam a második János Pál pápát is, meg a Benedek pápát is, mindegyik beszél el, hogy ki a felnőtt. Szóval a második János Pál mondja, hogy az a felnőtt ember az, aki átlátja a helyzetet, döntést hoz, és tudja a döntését képviselni. És itt a pápa ugyanezt magyarázza. Tehát egy autonóm személyiséget így tudok kinevelni, ha döntésképessé teszem. És ezt a rutint kell megszerezni. A nagy kérdés nem az, hogy fizikailag hol és kivel van a gyermek, hanem az, hogy egzisztenciális értelemben hol van, hol áll meggyőződésével. Tehát, hogy kivel van éppen, csapódik. Van-e önállóság a gyereknek, hogy meg tudja magát védeni? Hogy abban a branchban melyik oldalon áll? A többség oldalán, mert gyenge, és beáll a drogosok közé, vagy a fene tudja, mit csinált, vagy pedig mer a kisebbség oldalán állni. Épp ezért nagy kérdés nem az, hogy fizikailag, tessék, fiam, ezt mondatot, a nagy kérdés nem az, hogy fizikailag hol és kivel van a gyermek, hanem az, hogy egzisztenciális értelemben hol van, hol áll meggyőződései, céljai, vágyai, életterve szempontjából. Tehát amikor a gyerek ilyen beszélhetnék ilyen, és elmondja, hogy mi volt, és milyen bandába volt, szóval azt mondom, rákérdezik, hogy hol, és te hol álltál? Ki mellett álltál? Itt Pilátról szól beszélni, a pápának a farizeus és a vámos. Ismerjük az ötletet, hogy előbb megáll a farizeus, hálátok, hogy nem vagyok uram, mint ott hátul az. Hátul megáll, uram, irgalmaz nekem bűnösnek. Azt mondja, te hova állnál? Kérdezi a hallgatóját. Itt is ez a kérdés, hogy gyerek, amikor elmondja, hogy a brancsban hol áll, volt-e bátorsága meggyőzni az önállóságát? Ezek a nehéz kérdések. Tehát erre mondja a pápa, hogy a tér és az idő. Tehát nem a teret kell ellenőriznünk, hanem az időbeli folyamatokat elindítani. Tehát hol áll meggyőződései, céljai, vágyai, életterve szempontjából. Tehát esély, a gyereknek még a vágyai kiforratlanok. Szegény szülői, most mondom, lőtsöm rátok a felelősséget, akinek van kisgyereke még, de hogy helyes irányból menjenek a vágyai, rengeteget kell vele beszélni, motiváció legyen. Szóval egyre inkább ezt látom felnőtt társadalmunkban is, nincs motiváció. Ezért ezt kérdezem a szülőktől. Próbáljuk-e megérteni, hogy igazából hol tartanak a gyermekeink a maguk útján? Tudjuk-e, hogy igazából hol van a lelkük? És mindenek előtt akarjuk-e tudni? Tehát az, hogy fizikailag milyen iskolába jár, azt tudjuk. Tudjuk, hogy ilyen meg olyan nevelési hatások érik. Szóval a pedagógus is beteg. De nem ez az érdekes, hanem az érdekes az, hogy a szerencsétlennek mi az elképzelése, mi a céllátása, mi a vágya, hol van a lelke, szóval a motivációknak a segítése. Ha az érdeklődés csupán annyi volna, hogy kibontakozik, ami a genetikai kódban adva van, nem volna sok tennivalónk. Az okosság, a helyes ítélet és a jó érzés nem csak a növekedés mérhető tényezőitől függ, hanem az elemek egész láncolatától, amelyek a személy belsőjében alkotnak szintézist, hogy pontosabbak legyünk, szabadságok középpontjában. Tehát azt mondja a Szent Atya, mikor mondjuk azt a gyerekre, hogy olyan vagy, mint apád meg öreganyád. Olyan vagy, mint. Szóval nem lehetünk deterministák. Ezt sokszor beszéltünk erről itt ebben a fórumban is, hogy hozzuk a mintát és hozzuk a karaktert. Sajnos mi nálunk felültetni már eléggé kialakul. De a gyereknél azért nem szabad ezt elfogadni, hogy ilyen van az öreg apja is. És akkor fölmentjük magunkat. Ilyeneket nem mondjuk a gyereknek. Mert fölmenti a szülő magát ilyenkor. Olyan vagy, mint apád, hogy apád sem tudtam megnevelni, most már téged sem tudok megnevelni. Olyan könnyen kimondjuk ezt, és fölmentjük. Tehát azt mondja itt a pápa, hogy ezek a karakterbéli adottságok, ezek a mélyben egy szintézist alkotnak, és a gyereknél még formálható. Szóval egy fiasztábla a gyerek. Sok vonatkozásban. Hadd olvassam most, hogy nagyon bonyolult mondatát a pápának. Az okosság, a helyes ítélet és a jó érzés nem csak a növekedés mérhető tényezőitől függ, hanem az elemek egész láncolatától, amelyet a személy belsejében alkotnak szintézist. Hogy pontosabbak legyünk, szabadságok középpontjában. Elkerülhetetlen, hogy a gyermek meg ne lepjen minket a szabadságból fakadó terveivel, melyek áttörik a sémáinkat, és jó, hogy ez így van. A nevelés magával hozza a feladatot, hogy támogassuk a felelős szabadságot. Így majd a döntő pillanatokban jó érzékkel és értelmesen tudnak választani, hogy olyan személyek legyenek, akik fenntartások nélkül megértik, a kezünkben van saját és a közösségük élete, és a szabadság mérhetetlen ajándék.
Nádasi Alfonz hadinapló című kötetének felolvasását folytatjuk. Bőzsöny Ferencet hallják.
Mise után egy kis férfi csoport jött hozzám. Az egyik kifogástalan magyarsággal megkérdezte, hol tisztelekhetnének a tábornoknál. Ők ugyanis a helybeli lakosság nevében akarják köszönteni a magyarokat a magyar nemzet ünnepen. Milyen nyelven írt a tábornok úr? Mondtam a vezetőjüknek, hogy ez nem fontos, hiszen ő kitűnően tolmácsolja a lengyel köszöntést. Nem, válaszolta. Az illem mégis azt kívánja, hogy tolmács nélkül értse meg a tábornok úr az üdvözlő szavakat, majd hozzátette, úgy válogattuk össze a küldöttséget, hogy Európa minden nyelve képviselve legyen benne. Így hát nem érheti őket meglepetés. Akármilyen nyelvet mondok is nekik. Ezen jót nevettünk közösen, amikor a magam tört lengyelségével mondtam, hogy a lengyel-magyar barátság lám még ebben is megnyilatkozik. Erre a szónokuk továbbra is magyarul, de most engem köszöntött a prédikációért. A küldöttség katonatagjai olyan vigyázt vágtak ki, pedig lehettek vagy 60 évesek, hogy a fiatalok megirigyelhették volna őket. Meghatotta őket, hogy a lengyel-magyar testvériséget is méltattam. Egyben megmagyarázták, hogy a prédikáció alatt mindig fordították a beszédet lengyelre, és ezért elnézést kérnek, ha zavartak volna. Elirányítottam őket a nagygazdához, a tábornokhoz. Mint utólag mondta, igen meghatotta a helybelieket ez a finom érzéke. Külön kiemelte a válaszában, hogy a halál torkában vannak állandó életveszélyben, mégis gondolnak az emberi szeretet közelségre. Jó magam nem mehettem el a szobortól legalább egy óráig, mert folyton újabb és újabb lengyelek jöttek egyenként és csapatostól. Mindegyik tudni akart rólunk és rólam. Akkor derült ki, hogy az egész városrész tudja már, hogy bencés vagyok és hogy hol lakom. Nem tudom, ki mit mesélt rólam, de mindent tudtak rólam. De még olyanokat is, amik meg sem történtek velem. Csak szájhagyomány tulajdonította nekem. Úgy látszik, a sofőrjeink is mesélhettek, hogy többször bementem a városba, hogy a lehetetlen helyzetben is tegyek valamicskét. Annyit kérdeztek, igaz-e, hogy lementem az összebombázott pincékbe? Igaz-e, hogy a zsidóknak is vittem kenyeret? Igaz-e, hogy mindig magam jártam kíséret nélkül a legveszélyesebb front szakaszokon is? Szegénykék talán azt gondolták, hogy páncéltörőkkel kellett volna mennem? Aztán, igaz-e, hogy a partizánokkal jóban voltam, mégis átlőtték a köpenyemet? Na Józsi, ennek te vagy az elárulója? Csicskások mindig dicsekszenek a gazdájukkal, ha látják, hogy ez hasznot jelent nekik. Nagy nehezen eloszlottak az emberek. A mieinket előbb megdicsértem, hogy a testvetség a lelki elesettség ellenére gyönyörűen kitettek magukért. Nagyszerűen énekeltek, feleltek, imádkoztak. A zenekarnak sem maradtam adósa. Előtte próbáltam velük. Itt is megrőkönyödtek, amikor a próbán rászóltam az egyikre, hogy hangoljon, mert alacsony a hangszere. Valami háromra mondtam ezt. Erre szintén összesúgtak. Aztán újabb meglepetésért. Eléjük énekeltem a miseinek kezdő hangját. Erre hangosan kezdtek nevetni, kérdeztem, hogy miért. Azt válaszolták, hogy amióta kim vannak a fronton, még soha senki sem próbált velük a karnagyukon kívül. Pláne nem egy tábori lelkész. Aztán meg senkit sem találtak, aki figyelmeztette volna őket, hogy hamisan fújnak. Végül senki sem volt, aki eléjük énekelte volna az abszolút magasságot. Mindenek utána hazamentem. Hogy Józsival belépünk, látjuk ám, hogy a házigazdáink egy csomó lengyellel beszélgetnek a kertben. Hogy meglátnak, újra hozzám jönnek, és egymás szavába vágva kezdenek beszélni. Erre Novákor németül megmondja, hogy ezek az asszonyok mise után hazamentek, és szeretetük, hálájuk jeléül egy kis süteményt hoztak. Hát az a kis sütemény ott volt az asztalon, illetve a padon is, mert nem fért el rajta, annyit hordtak össze. Ebben a nyomorúságokban így is megnyilatkoztak. A férfiak pedig italokat hoztak. Tucatszám álltak az üvegek. Nem tudtam visszautasítani. Mondtam, hogy köszönöm a bajtársak nevében. Megszólalt az egyik asszony. Azért nem kell ám rögtön bevinni a zsidóknak. Na gondoltam, ennek is megvan a maga oka, amiért még itt sem adj fel az antiszemitizmussal. Jól megismerhette a körülötte élő zsidókat, és ebből fakadt ki ez a mondat. Pedig ő maga is ugyanolyan életveszélyben volt, mint azok. Csitítottam németül, és mondtam neki, hogy sohasem szoktam megkérdezni senkitől, hogy milyen vallású, ha valamiben segíteni tudok rajta. A többiek legyintettek a levegőbe. Ebben benne volt a beletörődés, a közömbösség és az is, hogy a zsidóknak már eljött az utolsó órájuk, hát ne szidjuk őket. Még csak annyit mondtam, inkább imádkozzunk egymásért, hogy ne a gyűlölet folytatódjék, mert az csak tovább pusztítja a világot.
Köszönöm a figyelmüket, elköszönök Önöktől, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Kempis Tamás gondolataival indítottam a mai műsort, azzal zárom. Uram, minden vétkemet és bűnömet, amelyet előtted és szent angyalaid előtt elkövettem, attól fogva, hogy először vétkezni tudtam, eddig az óráig, fölajánlom neked kegyes oltárodnál, hogy mind fölgyújtsd és elégest szeretetednek tüzével, hogy eltörüld vétkeim minden szennyét és lelkiismeretemet minden bűntől megtisztítsd, hogy visszavégy engem kegyelmedbe, amelyet bűneimmel eljátszottam. Egészen bocsáss meg, és a békesség csókjára irgalmasan magadhoz ölej. Ámen.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.